kormányhatározattal, ahol is a kormány kijelölt 300 elszegényedett vagy szegény sorba került települést, hogy ott történjen meg a Máltai Szeretetszolgálat vezetésével társadalmi integrációs beavatkozás. Ezt a szemléletet, a megközelítést mi jelenlétnek hívjuk. Ez egy nagy átfogó jelenlét program, amiben valóban most már 28 karitatív szervezet, illetve civil szervezet vesz részt összesen. Ha jól tudom, ez még bővülni is fog a közeljövőben ez a szám. És idén, most a októberben csatlakoznak az utolsó települések a programhoz, tehát idén évvégén már valóban 300 helyszínen fog zajlani a jelenlét program.
Ha arról beszéltem, hogy nagyon nehéz, meg te is megerősítettél ez ügyben itt megragadható változásokat felmutatni, mégis akkor mi az, ami elmondható? Tehát te hogy látod, hogy ezek a beavatkozások is, ez a, ugye egy mondatod, a mondatod elejére hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy meg kell érteni ahhoz azt a helyzetet, amiben beavatkozunk, nem kívülről, csak úgy hirtelen berúgva az ajtót, másrészt utána is nagyon fontos ez a alázat. Szóval, hogy mi az, ami a programról, amit mondjuk most így hirtelen ki tudnál emelni, amiről talán írsz is ebben az általam még nem olvasott folyóirat számban?
Valóban kell ez az érzékenység. A jelenlét megközelítésnek éppen ez az egyik lényege, hogy nem olyan beavatkozásokat próbálunk bevezetni, amelyek mind a 300 településen egyformán mennek végig. Persze van ilyen is, amikor az élet ezt követeli ki, vagy hát vannak olyan alapszolgáltatások, ami nagyjából azért a 300 településen egyformán megy végbe. De igazából mi helyi diagnózisokkal próbálunk meg indulni. Ez azt jelenti, hogy annak az adott településnek a mindennapjait igyekszünk minél jobban megérteni, elemezni, papírra vetni, és ebből kialakítani egy olyan cselekvési tervet, ami ott az adott településen érvényes, és ami a következő évre, illetve évekre vezérfonalként szolgál a mi munkánkban. Azt tudni kell, hogy a program mögött alapvetően most Európai Uniós pályázatok, projektek állnak. Ezeknek természetesen van egy kötött célrendszere, tehát ennyiben meghatározott a programnak az iránya, hogy milyen indikátorokat és milyen szakmai beavatkozásokat kell teljesítenünk. Ugye a projekteknek a természete az, hogy ezeket előre tervezni kell, és szerződésbe foglaltan kell bizonyos vállalásokat tenni. Emellett meg természetesen megmarad az a szabadság, hogy a helyi problémákra valamilyen módon igyekszünk reagálni, vagy legalábbis jelezni azt, hogy lehet, hogy nekünk most nincs eszközünk megoldani valamit, de hogy ehhez akkor kérünk kormányzati, vagy Európai Uniós, vagy civil, vagy egyéb segítséget ilyen kiegészítő támogatásként. És ami tanulmány mi most írtunk, az alapvetően a demográfiáról szól, mivel magának a programnak is, de különösen mióta Európai Uniós projektek támogatják a felzárkózott települések programot, azóta az egyik sarokköve az a demográfia, hiszen nagyon sok indikátorunk, napi tevékenységünknek a szervezése az attól függ, hogy hány ember él egy adott településen, ebből mennyi gyerek van, mennyi a 18 év alatti, azon belül mennyi a 3 év alatti kisgyermek, akikkel nekem foglalkozni kell, milyenek a születésszámok. És azt látnunk kell, hogy ez a 300 település ezen a téren jelentős különbségeket mutat. Tehát a mi programunkban vannak egészen kis települések is, például az Ormánságból, vagy a Cserehátból néhány százfős falvak, de vannak 2-3-4 ezer fős településeink is, sőt van egy városunk, Nagyecsed, amelyik 6000 lakosú. Ez ugye azt jelenti, hogy mind a stáb méretét, felkészültségét, mind a szolgáltatásoknak a volumenét tekintve azért egy egész széles skálán kell nekünk mozogni. De hogy ez emögött milyen demográfiai folyamatok zajlanak, az egyáltalán nem evidens. Tehát ha nagyon messziről nézünk rá az országnak a térképére, akkor lehet azt is gondolni, hogy hát a kis falvak vannak, akkor ott biztosan mindenki már idős, vagy idősödik a falu, kevés gyerek születik, hát akkor a szolgáltatásokat is majd ennek megfelelően kell szervezni, és aztán, ha megnézzük közelebbről az adatokat, akkor nagyon gyorsan kiderülhet, hogy ez bizony nem minden település esetében van így. És ha csak egy-két kivétel van, az nekünk már fontos, mert ugye, ahogy mondtam is, mi helyi diagnózisokból építjük fel a szolgáltatásokat, tehát értenünk kell, hogyha vannak olyan falvak a programban, amelyeknek a demográfiai alapjai mások, mint a többieké. És ugyanígy a másik véglet, hogy lehet messziről nézve azt gondolni, hogy egy elszegényedett, nagyobb település, ahol csupa hátrányos helyzetű ember él, vagy többségében hátrányos helyzetű ember él, akkor ott a demográfiai viszonyok biztos, hogy fiatalosabbak, sok gyerek születik, meg nagy intézményekre van szükség, és aztán kiderült például, a mi tanulmányunk erre rávilágít, hogy ez sem minden esetben van így. Egész jelentős különbségek is lehetnek a települések között is, meg a várakozásainkhoz képest is a számokban.
Hát nagyon izgalmas, amit mondasz, és nyilván ez is sokkal mélyebb elemzést és párbeszédet érdemelne. Még egy kérdés, ha tegyek föl, nem tudom, hogy ide való lehet-e a kérdés, de hogy reális elvárása a kérdésem, hogy van-e arra esély, hogy ebben a nagyon nagyszabású programban, amiben ráadásul kívülről érkeznek többnyire a beavatkozók, még új alázatottal is dolgozva, de hogy az érintettek a program alakulásába való beleszólása, vagy alakítása. Van erre mód, esély, szándék, hogy alakul ez a dolog?
Mód és esély mindenképp van, és szándék is. A megvalósítás azért sokszor fokozott helyi figyelmet és érzékenységet kíván, és nem is megy egyformán. Tehát éppen azért, mivel nagy különbségek vannak a településeink között, ugyanígy azt lehet mondani, hogy a programnak a lefolyásában is azért jelentős különbségek tudnak lenni. Vannak olyan települések és olyan megvalósító partnerek, akik az adott helyben már jelentős ismeretekkel rendelkeznek, akár sok éve vagy évtizede már végeznek az adott közösségben társadalmi munkát, felzárkóztatást, közösségfejlesztést. Ott nagyon sok szolgáltatásfejlesztést viszonylag könnyen be lehet és jó hatékonysággal be lehet vezetni, és az ilyen helyeken úgy látjuk, hogy a helyi lakosok megszólítása is könnyebb, a programba való bevonásuk is könnyebb. Egyszerűen megvannak már azok a bizalmi alapok, amikre szükség lehet, és vannak olyan falvaink is, ahol ez gyorsan ki is alakult. Tehát elindul a program, és nagyon gyorsan egymásra talál a megvalósító szervezet és a helyi lakosság, viszont vannak olyan falvak is, ahol nehezebben megy ez, sőt, akár nagyon nehezen megy. Le kell bontani a bizalmatlanságnak a falait, sok türelemre van szükség, sok párbeszédre, érzékenységre a mi részünkről is, hogy megértsük a helyieknek akár a félelmeit, a fenntartásait, az igényeit, hogy mit várnak egy ilyen programtól. Ugye azt is látni kell, hogy mivel mi kívülről érkezünk, lehet, hogy mások a várakozások velünk kapcsolatban. Tehát mi odaérkezünk egyfajta koncepcióval, akár projektkeretekkel, hogy mit tudunk megtenni, miközben lehet, hogy a helyi közösség pedig nem pont ezt várná, nem most várna tőlünk egy olyan beavatkozást, amire azt tudjuk mondani, hogy hát mi most alapvetően erre gondoltunk, ilyenkor sokat kell egyeztetni, ezt én.
Hát Nándi, csak elkezdtünk erről beszélni, ezt is folytatni kellene. Én nagyon élveztem, hogy egyáltalán erről gondolkodhatunk. A hallgatóknak mondjuk el, összefonódó sorsok, milyen arca van a szolidaritásnak a perifériáján. A Máltai Tanulmányok folyóiratot keresik, az 25. év 3. számát, tehát a most aktuális szám, és ennek kapcsán egy kerekasztal beszélgetés is lesz, ezt az elején elmondtuk. Október 1-én a Bemrak Part 28-ban ide jelentkezni lehet, de rátalál, aki ambicionálja ezt a dolgot nyilván interneten keresve. Nagyon szépen köszönöm, és fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést, arra gondoltam, Németh Nándor volt a vendégünk. Köszönöm, és szia!
Szia, szia, köszönöm, Feri! Thank you.
117 perc.
Óceánvédelmi egyezmény. Eddig a lokalitásról, a helybeliségről beszéltünk, és főleg szociális viszonylatokat próbáltunk körbejárni az előző két témában. Most egy kicsit a globalitás fele fordulunk, hiszen Magyarország az óceánok ügyében csak nagyon áttételesen érintett, ám mégis nagyon fontos, és a Greenpeace egy nagy sikernek tekinti ezt, a globális sikernek, hogy az óceánok védelmében életbe lép egy egyezmény. Erről faggatom, és ennek a megértésében kérem a segítséget Pribili Leventét. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, üdvözlök mindenkit.
No, hát mit tartalmaz, és miért fontos nekünk? Tehát hogy tudunk mi ebbe elhelyezni magunkat, hogy tudjuk elhelyezni magunkat ebben az ügyben? Mi a mi jelentőségünk ebben a ügyben? Segíts nekünk ebben, Levente, kérlek.
Talán az egyik legfontosabb dolog az az, hogy maga ez az óceánvédelmi egyezmény, ami hamarosan életbe fog lépni, tehát már megtörtént az, hogy elegendő ország ratifikálta. Ehhez 60 országra volt szükség, majd erre mindjárt visszatérek, de hogy az egyezménynek maga a lényege az az, a legfontosabb vonása talán, hogy lehetővé teszi azt, hogy elérjük azokat a célokat, ami arra vonatkozik, hogy 2030-ig az óceánok 30%-a védettség alá kerüljön. Ennek a védettségnek egyébként több szintje lenne, tehát lennének szigorúbban védett területek, ahol gyakorlatilag mindenféle emberi tevékenység az minimalizálva vagy tiltva van, és lennének olyan területek, amelyeken pedig szigorú szabályok vonatkoznának arra, hogy ott mit és hogyan szabad, meg milyen mértékben csinálni. Most itt lehet ugye gondolni a halászatra, illetve a mélytengeri bányászatra, melyek mind problémásak lehetnek természetvédelmi vagy ökológiai szempontból. És az előbb említettem, hogy 60 országnak kellett ratifikálnia ezt az ENSZ egyezményt ahhoz, hogy életbe léphessen. Magyarországnak ebben az volt a jelentősége, hogy mi is egy vagyunk a 60 ország közül, aki ezt megtette. Magyarország idén májusban ratifikálta ezt az egyezményt, és akkor nagyjából 20-21 néhány ország tette ezt meg, mostanra viszont már összegyűlt a szükséges 60. A Greenpeace globálisan is, meg Magyarországon is kampányolt azért, hogy ezek a törvénybeiktatások megtörténjenek, és ezáltal érvénybe léphessen ez az egyezmény.
Milyen lépések lesznek, amitől ez érezhető lesz? Szóval, hogy mire irányul ez? Emlékszem, hogy a sajtóanyagban ezt is megpendítettétek valahogy.
Itt ami fontos, az az, hogy abból induljunk ki, hogy ismerjük, tehát fontos azt érteni, hogy egyelőre ezek az úgynevezett óceáni vagy nyílt tengeri területek, nemzetközi vizek, ezek gyakorlatilag elenyésző szinten részesülnek védelemben. Tehát most a védett területek aránya az nagyjából 1% körüli, ami rendkívül kevés. Ez az egyezmény, ez arra teremt keretet, hogy egy nemzetközi együttműködés tárgyalások keretében meglegyenek határozva azok az újabb védendő területek, amelyek különösen fontosak ökológiai szempontból, mert például olyan korallzátonyok vannak ott akár, vagy olyan különféle életközösségeknek adnak otthont ezek a területek, amik különösen védendőek. Itt ugye egyrészt lehet szaporodó helyekről szó, lehet táplálkozó helyekről szó, illetve az óceánokban is vándorolnak élőlények, és ezek ilyen vonuló helyként is fontos helyszínek lehetnek. Tehát az egyezmény az most azt teszi lehetővé, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a különböző országok azok együtt megegyezve kijelölik ezeket a területeket. Uh-huh. És a Greenpeace szakértői, illetve más kutatók is már azonosították azokat az elsősorban legfontosabb, tehát azokat a területeket, amiket az első körben a legfontosabb lenne védetté nyilvánítani. Nyilván itt az a további célunk, és azért is fogunk a továbbiakban dolgozni zöld szervezetként, hogy valóban ezek a területek legyenek kijelölve, hiszen itt azért a halászati lobby az keresztül húzhatja ezeket a számításokat, de ökológiailag nagyon fontos az, hogy nem mindegy, nem csak az számít, hogy mennyien terület lesz védett, hanem az is, hogy konkrétan ezek hol vannak, melyek a legfontosabbak.
Nyilván itt az óceáni élőhelyekre is gondolnunk kell, de azt feltételezhetjük, hogy ez a élelmiszer biztonságot is valamilyen módon garantálhatja, hogy hozzájárulhat annak a garanciájához, hogyha ez a védelem megtörténik?
Igen, ez itt ugye az a kapcsolat, hogy alapvetően a társadalmi érdek is az, hogy egészséges legyen az élővilág, egészséges legyen az óceáni élővilág, hiszen ebben az esetben képes megújulni, ebben az esetben képes a gyógyulásra, ami azt jelenti, hogyha már károsítottuk az óceáni élőhelyeknek jelentős részét, de hogyha létrehozunk ilyen menedékeket, ilyen védett területeket, azok forrásai lehetnek annak, hogy az ott szaporodni képes élőlények, azok újra benépesítsék a többi területet is. És ahogy mondtam az előbb, hogyha egészséges az óceán, akkor az a társadalmi szempontból is az élelmiszerbiztonságot ezen keresztül tudja javítani, hiszen nagyon sokan ma is rendkívül erősen függnek attól, hogy az óceánokból származó táplálékot, tehát halat vagy egyéb tengeri élőlényeket fogyasztanak. Ugye ez elsősorban jó esetben az óceán parti népességre vonatkozik, de Magyarországon is sokan fogyasztanak tengeri halat.
Hát már a globális viszonyok miatt már nagyon...
Inkább az édesvízieket helyeznék előtérbe.
A globális viszonyaink, kapcsolataink miatt már nagyon behálózódott, tehát hogy nagyon sok minden a magyar boltokban is elérhető, megtalálható, szóval, hogy, elért hozzánk, vagy elérhet hozzánk, vagy mi is elérhetünk ezekhez a dolgokhoz. Még egy dolog befejezésül, hadd kérdezem, hogy a klímaválság tekintetében lehet-e jelentősége egy ilyen óceánvédelmi egyezménynek? Tehát hozhat-e valamit, hozzájárulhat-e valamilyen módon ennek az ez elleni küzdelemben, a klímaválság elleni küzdelemben?
Igen, tehát egyrészt az óceánoknak alapvető szerepe van a klímaválság fékezésében, azon keresztül is, hogy egy óriási víztömegként rengeteg többlethőt nyelnek el, és ezáltal fékezik a felmelegedés, de egyébként ugye a legjelentősebb emberi forrásból is kibocsátott üvegházhatású gáz, az a széndioxid, ennek az elnyelésében nagyon nagy szerepe van az óceánoknak, és ez részben az óceáni élővilágon keresztül történik meg. Tehát például fitoplanktonok, meg különféle más élőlények az óceánban, azok segítik tulajdonképpen ennek a szénelnyelésnek a megvalósulását, és ehhez is arra van szükség, hogy az óceánok egészségesen tudjanak működni, és továbbra is tudják ezeket a, hát tulajdonképpen ezt a segítséget nyújtani számunkra. De én itt mindig szeretem azt is elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ne csak ezen az ilyen haszonelvi szemüvegen keresztül nézzük, hogy mi haszna van az óceáni élővilág védelmének, hanem hogy gondoljunk bele abba, hogy itt fantasztikus élővilág van, itt egyedi élőlények, életformák, életközösségek vannak, amelyeket önmagukért is érdemes megvédenünk, tehát önmagukban is értékesek, függetlenül attól, hogy számunkra mennyire hasznosak közvetlenül, vagy nem.
Hát köszönöm, egy új világra nyitottál ablakot, most nagyon képletesen és nagyon nagy szavakat használtam persze ehhez, de hogy mindesetre egy olyan területre, amivel nap mint nap nem találkoztunk, és nem is biztos, hogy mindig végig gondoljuk, hogy ezek a gyakran távolinak tűnő történések a mi itteni, itthoni vagy helyi életünket is alakíthatják. Köszönöm szépen, Pribéli Levente volt a vendégünk, a Greenpeace
köszönöm
Magyarország
én is a lehetőséget.
Biodiverzitás kampány felelőse. Minden jót, Levente, szia!
Köszönöm, minden jót.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. Thank you. swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
114, 115, 116.
117 perc.
Világgyalogló hónap van. Pontosan mit is jelent ez, miért fontos ez számunkra? Csányi Dorottyát keressük, és őt kérdezem erről. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Csányi Dorottya vagyok, a Magyar Szabadidő Sportszövetség munkatársa, ennek a projektnek a koordinátora. Ez a program, ez arról szól, hogy országos szinten népszerűsítsük a gyaloglást, és felhívjuk a gyaloglás jótékony hatásaira a figyelmet. Országos szinten valósulnak meg a programsorozathoz kapcsolódó túrák, és a szövetség ebben egyfajta koordinációs feladatot lát el, meghirdeti az eseményt, biztosítja hozzá a szükséges információkat, és a programokat helyi szervezők helyi szinten valósítják majd meg október 1 és 31 között.
Tehát itt a gyaloglásról, a turizmusról van szó, nem pedig a távgyaloglás, hogy szól az atlétikában ismert sportágról, ha jól veszem, ugye? És hogy hát ez nyilván nagyon sok mindenkit érint. Ez most október 1 és 31-e között van, ha jól tudom, ez a hónap, ugye?
Igen, igen, és itt... Köszönöm, hogy említi, tehát hogy itt igazából pontosan a gyaloglásnak a szabadidősportos oldalról közelítjük meg magát a gyaloglást, tehát hogy itt nem a megtett táv lesz a fontos, hanem az, hogy tényleg a gyaloglásra tekintsünk úgy, mint egy egyszerű egészségmegőrző mozgásformára. Itt mi nem feltétlen arra fókuszálunk, hogy a résztvevők minél nagyobb távot, minél gyorsabb tempóban tegyenek meg, hanem inkább az, hogy ilyen kényelmes túrák valósítsanak meg a helyi szervezők, és igen, ahogy említette, maga a program sorozathoz kapcsolódó események október 1 és 31-e között fognak zajlani szerte az országban.
És akkor nem is feltétlenül csak hegyi erdőségekre gondoljunk, hanem egyszerűen a városban való rendszeres gyaloglás, sétálás, vagy a sétálásnak egy kicsit intenzívebb formája, úgy érzem legalábbis a szinonimában ezt jelenti. Tehát egy ilyen prevenció, egy ilyen egészségügyi prevenció az életmódnak az alakítása, a jobb léthez való hozzájárulás, ha jól értem, ennek a fő vonulata nem feltétlenül csak a hegyi túrázás az erdőben.
Így van, hát ugye itt sétákat is valósíthatnak meg a résztvevők, ez attól függ, hogy az adott környezet mit tesz lehetővé. Számos olyan nevezés is már érkezett, ahol városi túrákat valósítanak meg, de természetesen vannak ilyen erdőjárások, van aki különböző túraútvonalon kijelölt távot fog teljesíteni. Ez abszolút attól függ, hogy helyi szinten milyen viszonyok vannak, és ugye nyilván ahhoz tudnak a szervezők alkalmazkodni, de több városi séta is szerepel a programok között.
Tehát a gyaloglás a lokalitásban is érdekes lehet, hiszen az ember felfedezi, ott él már évek óta, hogy ó, hát itt lakunk, nem tudom mióta, és ezt a vidéket, vagy ezt a területet, vagy ezt a városrészt is nem ismerjük igazából.
Igen, ugye a programnak van egy olyan vonulata is, hogy mindamellett, hogy a gyaloglás jótékony hatásaira hívjuk fel a figyelmet, mi szorgalmazzuk azt, hogy ezt a programot mindenféle kiegészítő programokkal egészítsék ki, ami lehet akár igen egy városismereti séta például, de lehet különböző egyes sportaktivitásokkal is kiegészíteni, akár bármilyen tornával, vagy például szoktuk javasolni főképp a szenior korosztálynak, mert ugye különböző kategóriákban várjuk a nevezéseket, és a szenior korosztálynál szoktuk azt javasolni, hogy használjanak a megtett túrához, Nordic Walking Botot például, ugye ezzel is lehet növelni a gyaloglásnak a jótékony hatásait, meg ugye az intenzitását is. Úgyhogy igen, van ennek a programnak egy olyan üzenete is, hogy a gyaloglást egészítsük ki, megbővítsük ki különböző szabadidős sportos programokkal, akár egyfajta ilyen egészséges életmódra való felhívással, ami kapcsolódhat táplálkozáshoz, vagy bármilyen egyéb kiegészítő programhoz.
Közösségi vagy csoportban zajló eseményekre gondolnak elsősorban, tehát nem arról, hogy egy-egy ember vagy egy házas pár fölül kerekedik, hanem ha lehet, akkor valami együttes élménnyel kapcsolódjon ez össze, ugye? Ezt jól értek?
Igen, ugye a programhoz kapcsolódóan különböző kategóriába várjuk a nevezéseket. Itt vannak közösségek, tanintézmények, nyugdíjas szervezetek, és egyének jelentkezését is várjuk, de magának a programnak az is még a célja, hogy a közösségépítés is jelen legyen, tehát hogy mi szorgalmazzuk azt, hogy lehetőség szerint ezeket a túrákat közösségben valósítsák meg a résztvevők, tehát hogy legyen egyfajta ilyen közösség összetartó, vagy közösség összekovácsoló ereje, és például a közösségek kategóriában számos önkormányzat is szervez helyi szinten túrán, de például sportegyesületek is megvalósítanak majd eseményeket, tehát hogy nagyon-nagyon színes a paletta, hogy milyen összetételű közösségek fognak ebbe a programsorozatba részt venni.
Jelentkezzenek, ezt a szót említette többször is az elmúlt néhány percben. Miért érdemes jelentkezni? Tehát valami hozzájárulást kapnak, valami tanácsot, vagy útbaigazítást, vagy miért érdemes ebben a pillanatnyi akcióban, szervezett akcióban részt venni?
Hát ugye egyfelől azért, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a gyaloglásnak a jótékony hatása, és ez egyfajta figyelemfelhívó kampány. Tehát,
tehát egy kommunikációs nyilván, szerepe is
igen,
van.
Igen, egyfajta kommunikációs szerepe is van, és a különböző kategóriáknál sorsoláson vagy díjazáson is részt vehetnek a benevezett szervezetek, nyilván a túra teljesítése és egy beszámolás után. Tehát a sportszerutalványt is lehet például nyerni a tanintézményeknél, közösségeknél és nyugdíjas szervezeteknél pedig sportszerutalványt fogunk is sorsolni, úgyhogy ezért is érdemes csatlakozni ehhez a programsorozathoz, de mi inkább azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy ennek az egésznek az üzenete az, hogy a gyaloglásra ne csak úgy tekintsünk, mint egyfajta ilyen, tehát hogy ne becsüljük le a gyaloglást, hanem annak igenis, hogy van pulzusnövelő, meg stresszcsökkentő, meg mindenféle jótékony hatása, és ezt az üzenetet szeretnénk minél több felé eljuttatni, hogy ne becsüljük alá ezt a mozgásformát, és nyilván mindenki számára könnyen teljesíthető, abszolút kortól, edzettségi szinttől függetlenül mindenkire jótékony hatással van, és ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni.
Csatlakozást is említette többször, mit jelent ez, hogy hova jelentkezzenek, hol érdemes keresni ezt a kapcsolódási pontot?
A Magyar Szabadidős Sport Szövetség honlapján a masport.hu oldalon keresztül lehet a különböző kategóriákba becsatlakozni az eseménysorozathoz. Ott egy ingyenes regisztrációs űrlapot kell kitölteni, ahol a meghatározott túra időpontját és távját kell megadni, meg várható résztvevői számot is, még ezen felül pár információt kérünk így a túráról. Ezzel, ha beregisztráltak, akkor részt tudnak venni az országos programsorozatban, és ehhez fog majd a későbbiekben tartozni egy beszámoló, ahol fotodokumentációt és visszajelzéseket fogunk várni, és mindez a masport.hu oldalon keresztül ingyenesen megtehető, és ezen az oldalon keresztül, vagy ezen az oldalon lesznek feltüntetve a